Amen. Össze fog kapcsolódni az úrvacsorával az üzenet, remélem. Lapozzatok az apostolok cselekedete második fejezetéhez. Apcsal 2.14. Péter azonban előállván a 11-el felemelte szavát és szólt: zsidó férfiak és minnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben vagy Ózdon, legyen ez nektek tudtotokra, és vegyétek fületekbe az én beszédemet. Itt az eredetiben a beszéd helyett nem sima kiáltás szó van, vagy folyóbeszéd, vagy logosz, hanem réma van. Ez azt jelenti, hogy amikor Péter fölállt, ugye hát ez első nagy prédikációja volt, akkor ő tisztában volt vele, hogy amit ő prédikál, az Istennek az élő beszéde, ami az utca emberének szól, és helyre tudja állítani az egész életüket. Azt mondta, így is lehet fordítani, amit én beszélek, az élő ige, élő beszéd. Ha ezt megeszed, ezt beveszed, az életed helyreáll. Amen. És ennek az élő igének, ennek a tűznek, ami kijött a száján keresztül, ennek olyan hatása volt, hogy 3000 embert megevett. 3000 emberre rászállt. 3000 emberre. Azt ír az ige. Vagy többre. A gyerekek is biztos ott voltak, és általában a zsidók mindig a férfiakat számolták be. Hogyha volt ott asszony, akkor 6000 ember. Ha volt, általában a zsidónak mindig volt 2-3 gyereke, akkor 12000. Nem tudom. A lényeg az, hogy 3000 az biztos. Így van? Amen? Amen, Csabi? Amen? És amikor... Tetszik? Jó. És amikor kiment az ige, akkor átalakította az egész várost. Az egész várost. Amikor ti prédikáltok, akkor igazából nem csak ti halljátok, hanem a szellemvilág is hallja. Sőt, Efézusban Pál azt mondja, hogy még a démonoknak is ki kell hirdetni, meg kell hallaniuk a bölcsességet, a bölcsesség beszédét, az Istennek az üzenetét. És ezzel megyünk lépésről lépésre, erőről erőre, hitből hitbe. És így alakítjuk át a szellemvilágot. Ahhoz, hogy egy ember megtérjen, ahhoz az kell, hogy Istennek az élő beszéde elérje. Istennek az élő beszéde elérjen. A megtérés az nem valamihez volt csatlakozás, hanem az Istennek a beszédére való ámen és igen. Ez azt jelenti, hogy a személyiségbe behatol az ige, Isten beszéde szava, az igazság, és teljesen átformálja a belső lényét az embernek. Ezt jelenti a belső átalakulás. Ha lapoztok egyet a kettő végén, azt írja az ige, Apcsal 2 végén, 37-es verszak, ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. És amikor ezt meghallották a szívükben, mit hallottak meg? Az Isten élő beszédét. Így van. Tehát amikor meghallották, ez természet fölötti. Hallani Isten beszédét. Tehát az, hogy te hallod Isten igéjét, az csoda. Az C-S-O-D-A. Csoda. Tehát olyan nincs, hogy valaki hallja Isten beszédét, szól hozzá az Isten, és az természetes dolog. Akkor behatol a láthatatlan világból, a látható világba Isten. Ez a hit. Ha definiálni szeretnéd a zsidó 11.1-en kívül a hitet, akkor vagy hitben, ha látod a láthatatlant. Mert ami látható, az miből állt elő? A láthatatlanból. Láthatatlan, az stabilabb, biztosabb, szilárdabb, mint a látható. És a szellemi életünk erről szól, hogy a réma, Isten beszéde, és láthatóvá váljon a szívünkben. Fölfogjuk. Ha ez nem történik meg, az ige parlagon hever. És addig megy Isten, amíg meg nem értjük, és meg nem halljuk. Tehát hallás kell hozzá, Isten igéhez, és mi kell még utána? Föltenni a kérdést, hogy mit csináljunk. Mit csináljunk ezzel a beszéddel? Ez nagyon fontos. Mit csináljak azzal az igével, amit kaptam Istentől? Mert az még nem teljes győzelem, ha hallod Isten hangját. Azzal foglalkoznod kell, és abba bele kell állnod. Abba a rémába. Nagyon sokszor akkor hibáztam saját magam, amikor hallottam Isten kijelentését, de nem álltam bele, nem feszültem neki, és nem akartam megcselekedni azt, amit még fizikailag nem valósult meg. És hogyan történt a változás? Péter pedig azt mondta nekik, térjetek meg. Úgy is lehet mondani, térjetek vissza. Keresztelkedjetek meg, Jézusnak a nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, Valaki csak elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. És sok egyéb beszéddel is buzgón kérte őket, és inti őket, szakaszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Akik, és most figyelj, hogyan jön létre a rémának a gyümölcse. Ezek fázisok, most de itt a lényeg. Nekem a lényeg is neked. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedtek, cselekedett. Tehát vették a beszédet, befogadták a beszédet, magukévá tették az élő igét, és megcselekedték. És a hit pedig cselekedet nélkül kampec, halott, teljesen halott. Tegnap voltam egy prédikátornál, ugye jött Kínából a Jün testvérünk, és azt értettem meg, annyi átjött a Szent Szellemtől, mert nem a fülemmel hallottam, hanem a szívemmel hallgattam a prédikációt. Annyi átjött, hogy bármekkora kijelentésed lehet, ha azt nem cselekszed meg, meghal a kijelentés. Magvető példázatában nem megyünk oda, de nézd meg, gondold át, hány fajta példa volt a magvetőben? Segítsetek! Tehát 4 példa volt, és a 3 példa improduktív volt, tehát nem tudott Isten létrehozni valamit. De mi volt a 3-ban a közös? Csak egy ilyen találós kérdés ma. Ki mit tud, ugye? Az Ózdon. Ózdi ki mit tud, ugye? Mi volt a 3-ban az azonos? Igen, elhalt mind, igen, igaz. Mi volt még a közös? Ez a lényeg, így van. Most de az is fontos, mint a Géza mondott. Hogy bement a mag mindegyikbe, így van? Tehát ez a lényeg, hogy mindegyikbe bement a mag. Én úgy fordítom le, még gyakorlatilasabban, amikor bemegy a szívedbe az ige, ez dicsőséges dolog, tényleg, hogy áttöri azt a kőkemény szívünket az Úr, dicsőség Istennek, és lemetéli a szívünk előbőrét, és bemegy. Ez egy fantasztikus dolog, hogy ideig eljutunk, hogy halljuk az igét, és bemegy. Tehát nem ez volt a gond, hogy nem ment be az ige. Mindegyikbe bement az ige, az élő ige, a réma. Én csak gondolatébresztőnek mondtam el, hogy te ne legyél abban biztos, hogy te hallod az igét, vagy olvasod az igét, hogy akkor már minden rendben van. Mert nagyon sokszor ideig megyünk, és megállunk. Csak hogy képes arra az ördög az egyik példázatban, csak mondom, nem én mondom, az Jézus tanítja, hogy képes az igét kiszakítani a szívből. Ellopni. Így van. Egy madarat említott példának, azt mondja, a madár bemegy, és kiszakítja az igét a szívből. Ez egyszerű példázat, ugye? Ma megpróbálok egyszerűen beszélni. Nem mintha tudnék nem egyszerűen beszélni, de most egy jó hangzott. És ez egy valóságos dolog, hogy a sátán az, aki kikapja az ember szívéből az igét. És hallottam egy prédikációt, nagyon tetszett, ez nem az én üzenetem, és képzeld azt el, hogy nagyon sok embernek az igét a sátán a gyülekezetben kapja ki. Miért? Mert a prédikált ige, az élő ige, az a gyülekezetben megy általában, ugye? Vagy otthon a magnó mellett, ha van arra türelmet, hogy otthon is hallgass igét, kimegy az ige a prédikációban, és így dől el abban a másfél órában, hogy te most veteményessé válsz, vagy pedig egy ilyen gazos földé. Sokszor. Nem mindig, de általában. Mert ha nem megy be az ige, feltéve, ha van réma, ugye? Hogyha van prédikált ige, élő ige, és te nem érted meg, nem megy be a szívedbe, és nem engeded, hogy ott gyökeret verjen, akkor nem volt sikeres, és akkor következő héten az Úr megint megpróbálja. És megint megpróbálja. Addig próbálkozik, amíg be nem megy a szívedbe. Utána pedig neked foglalkoznod kell az a rémával. Látjátok ezt a képet? Vigyázat Isten gyermekeinek az átkelő helye. Ugye tudjátok a Mózes történetét, az Exoduszt, hogy az Istennek a népe kivonult Egyiptomból. Annyi biztos, hogy tudják, hogy honnan jönnek Egyiptomról. 130 évig vannak ott, profécia alapján. Azt nem tudják, hogy mi van a Veres-tenger után. Ugyanígy van a te életedben is, hogy amikor átmész az újjászületésen, igazából nem tudod, hogy hova mész. Ugyanígy történik. És ma erről akarok beszélni, hogy az újjászületés után mi van. És ahogyan ezek az emberek mennek víztollasz ugye között, örömmel és hittel, és aztán tudjuk, hogy 40 év után az egész nép elpusztul. És két ember érti meg, hogyan kell átmenni a pusztán. A túloldalt, hogy kell átélni. És ma arról szeretnék bizonyságot tenni, mi az az erő, az egyik erő, sok más erő van, az egyik ajándék, karizma, amin keresztül, igen, ez egy karizma lesz, amin keresztül téged Isten ellát, fölhatalmaz arra, hogy megmaradj a pusztában, és Jézus, mikor visszajön a pusztába, érted, akkor kiragadjon téged onnan. És bemenj Kánán földjére, királyságba. A címe a mai napnak a megigazulás. A Bibliában vannak jogi kifejezések. Nagyon nehéz először megérteni az újjászületett embernek. Nagyon nehéz. Mert ezek jogi kifejezések. Már maga a jog nyelvet sem értjük sokszor mi magunk, akik magyarok vagyunk, a jogi, magyar jogi nyelve. Nem kell ettől félni, hogy bizonyos dolgokat nem értesz. Nem értesz. Mondja, nem értem. Mit kell csinálni? Ahogy Pétert is megkérdezték. Nem tudom, nem értem. Ez egy jogi kifejezés. Mit jelent a megigazulás? Gyorsan megkérdezem tőletek, hogy szerintetek mit jelent a megigazulás? Hárman mondjátok el. Azért akarok így kontaktba lenni veletek, mert ma nem azt szeretném, hogy átérezd, hogy van valaki, aki elmondja a frankót, hanem együtt dolgozzuk meg, és jelentse ki Isten neked, itt, ebben a közegben, a Szent Szellem, hogy mi a megigazulás, hogy mélyebben belemenjen az ige a szívedbe. Jézus, amikor tanított, nem úgy tanított, mint a mai prédikátorok. A mai prédikátorok ugye a pulpitus mögül tanítanak. Az új szövetségben nincs erről híradás. Tehát általában leültek mellé, és úgy tanított Jézus, kérdés és felelet volt. Ma ugye ez nem lehetséges egy nagy gyülekezetben, ez egyértelmű, de én ma nem egy nagy gyülekezetben vagyok, és ezért ezt ma fogjuk gyakorolni. Ma az ige belemenjen a szívedbe. Mert nem az a lényeg, hogy én valami nagyon okosat mondjak, hanem az, hogy amit én elhoztam neked, a szívemben van egy üzenet, azt te megértsd. Ha valami nem tetszik, azt kidobd, ami jó, azt meg megtartsd. Amen. Tehát mondjuk három dolgot, hogy szerintetek mit jelent a megigazulás. Körülbelül. Egyik, igen. Bűn felismerése? Nem. Ezek más fogalmakat jelölnek. Inkább mondja azt, hogy nem tudja, mint azt, hogy tudja, és aztán itt most őszinték vagyunk egyszer. Szóval keresztényként egyszer lehet őszintének lenni azért ebben az évben. Mert ugye a gyülekezetben megjátszik magunkat. Aztán otthon a konyhában nem, az asszony tudja. Ki tudja még? Így van. A megigazulás az atyának a munkája. Ez egy nagyon fontos dolog. Az atyának a munkája. Újjá teremt téged Isten, és amikor újjá teremt téged, a belső emberedet Isten, újjá teremtés egyik fázis a megigazulás, inkább így mondom, mert nem tudsz a bűnt bocsánat után helyreállni, ha Isten nem mondja ki rád a mennyben, hogy igaz ember vagy. És mit jelent az igaz ember? Ez azt jelenti, hogy igazá tesz téged Isten. Ezt úgy kell mondani, mint amikor egy bíróságon vagy, és te tudod, hogy neked semmi között nincs az ügyhöz. És te úgy fogsz kimenni a bírósági tárgyalásról, hogy nem fognak bekasztizni. Nem fogják rád fogni azt, amit nem te csináltál. Nem fogod leülni azt az évet, amit ki akart rád róni a bíró, vagy az ügyvéd, az ördög ügyvédje. Az ördög ügyésze. A sátán is egy bíró. Az a szakmája, hogy ítéljen, vádoljon és károztass. Hogyha te újjászülettél, utána van egy bíró, akit a sátának hív a Biblia, akinek az feladata, hogy téged elítéljen. Ezért dolgozik. Ózdon is és Budapesten is. A következő dolog. Hogy lesznek jogaid. És te jogfolytonosságban vagy benne. Tehát Istennek a joga átadódik neked. És jogilag tiszta vagy. Fel vagy mentve. Rácsapott az Úr fönt a mennyben. A kalapácsával az asztalra, mint a bíró. És azt mondja, hogy fel van mentve. Jöhet a következő. És így van a mennybe. Megtérünk, és azt mondják a mennybe. Fel van mentve, írjátok be az életnek a könyvébe. Következő. Bam! Fel van mentve, írjátok be az élet könyvébe. Azt mondja a mi atyánk, jön el a királyságot. Tehát királyságban él Isten. És amikor eljön a királyság, akkor jön ezzel a királysággal a jogrend. Egy rend van a királyságban, és ezt a nevet jogrendnek hívják. A mennyből van irányítva. A következő mit jelent? Hogy nem bűnös. Soha nem vétkezett. Azt mondja az Ószövetségben a Héber nagyon képes beszéd, hogy a bűneinket fogja Isten, és a tengernek a mélyére leteszi. És ez szellemben is így van. És oda senki nem fér hozzá már. Maga Isten sem emlékezik a bűnödre. Dicsőség az Istennek, sem az enyémre. Azt is jelenti, hogy tisztességes. A megigazulás azt jelenti, hogy tisztességes ember leszel. Ez azt jelenti, hogy Isten azt mondja, adott neked tisztességet, Csabi, Robi. Adott neked tisztességet. Te tisztelve leszel tőlem. Amen. Az atya mondja, ez a helyreállítás. A megigazulás az egy helyreállítás. És képzétek el, hogy ezt nem csak érezni kell, hanem hinni is kell ebben. Tehát ez nem csak érzés. És ebben van a hiba. Nagyon sokszor sok mindent érezni akarunk. Bizonyos dolgokat el kell hinni. Hogy ez valóság. Mert különben nem fogsz tudni a pusztában, hitben megmaradni. És hogyan tudom legyőzni a vádlást, a károsztatást, a bűntudatot, a különböző nehéz szituációkat? Úgyhogy a megigazulás ajándékát használom. Hogy érvényesítem a jogaimat. Ha nem tudod érvényesíteni a jogaidat a pusztában, akkor nem fogsz tudni a kősziklából inni. hanem akkor te igazából lázadni fogsz, és megkísérted az Istent, az Uradat. Ha nem értesz ehhez, hogyan kell az igazságodat, a jogodat érvényesíteni a szellemvilágban. Ebben dől el a kísértésednek a pillanata, hogy tudod-e a megigazolást érvényesíteni az ördöggel szemben. Három ige, hogy az igazság a Biblia szerint olyan, mint egy palást. Olyan, mint egy palást. Csabi, kérlek, állj föl. Be akarom mutatni, hogy milyen az igazság. És Robi, te is egyszer gyere. Az első kérdésen nagyon egyszerű lesz. Próbálok ma egyenesen, egyszerűen és egyértelműen tanítani, mert ez egy olyan téma, ami nehéz. Tegyük föl, hogy ő Jézus. Ez lehet, hogy kicsit furcsa, de most tegyük föl, jó? Tehát most először is, én most ezt nem komolyan gondoltam, tehát félre ne értsétek. Tudom, hogy ő nem Jézus, ő Robi. Tehát ő most Jézus, jó? Ki az igazság? Jézus. Azért akarom ezt példázni. És az igazság, mint egy palás. És légy szíves, öleld át a Csabit. Ilyen képpel akartam lefesteni neked, hogyha hazamész és megkérdezik tőled, hogy az a valaki.
El vagyunk hírjába.
akkor legyen egy kép előtted, hogy Isten fia betölti és betakarja az embert az igazságossággal. Az igazsággal. Olyan, mint egy palást. Köszönöm szépen. Mondod, hogy mutassak erre igét. Kolossa levél. Kolossa 3:3. Harmadik fejezet, első verszaka. Azért, ha föltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, kívánjátok, azt is lehet mondani, vagy vágyjatok, törekedjetek, ahol a Krisztus van, az Isten jobbján ülvén. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, ez a múlt, és a ti életetek el van rejtve, ez pedig már jelen, együtt a Krisztussal az Istenben. És képzeljétek el ez a szó itt, hogy el van rejtve, ez azt jelenti, hogy be van fedve. Be van fedve az életed Krisztusban. Ha meghalsz Krisztusban, akkor utána Isten adja ezt a protekciót, hogy egyszerűen befed Krisztus. Mint amikor a palástal valakit, vagy egy nagy ruhadarabbal teljesen befedünk. Ugyanúgy az Úr Jézus Krisztus, vagy az Atyának a szárnyai, vagy a Szent Szellem jelenléte belebeg téged, és a Krisztusban el vagy fedve, be vagy takarva, be vagy védve a megigazulás. Ez Krisztusnak a munkája. Befed téged Isten, mint amikor befették a törvénytáblát a pidládában. Maga a pidláda befette a törvénytáblát, meg az Áron kihajtott veszélyét, meg a mannás aranykorsót. Befette Isten a pidládával, a Krisztussal, az igével. Dicsőség az Úrnak. Ugyanúgy te is be vagy fedve. Mit van befedve? Az egész személyiséged be van fedve. Sőt, a jövőd be van fedve. És a jelened is be van fedve. Benne vagy Krisztusba. Mert már benned él a Krisztus. Nem ezért kell imádkoznod, hogy célba érjél Istenbe. Mert benne vagy már, ahogyan a Robi is mondta. Már benne van az Úr. Nem kell neki bőjtölni, hogy benne legyen az Úrban még jobban. Mert már benne van. Hanem az ő megismeréséért kell bőjtölni. Hogy még mélyebben megismerje őt. De már ismeri. Csak többet akar belőle. Mert ugyanígy mondja itt a visszatérve a 3:1. Ha föltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, kívánjatok, hogy ahol Krisztus van, az Istennek a jobbján ülvén. Tehát ha föltámadsz az Úrban, az újjászületés után, akkor azt mondja az ige, hogy elkezded keresni az Urat. De tudnod kell azt is a jelenben, hogy be vagy burkolva vele. Csak Isten azt akarja, hogy egyre jobban fölfedezd ezt a burkolatot. Burkoló testvére. Halleluja. Jobb 29:14-ben hoztam egy igét. Az igazságot magamra öltém, és az is magára ölte engem. De ő az az ige, ez Krisztus. Palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. Dicsőség az Istennek. Nem tudok most erről beszélni, mert nincs idő, mert úrvacsorázunk, meg hosszú volt a dicséret, de miután meg vagy igazulva, Istennek az ítélete feléd jogos, tiszta és szeretettel teljes. Nem elítélés, hanem helyreállítás. És amikor te azt imádkozod például, ó Uram, az én ügyemet vidd előrébb, úgy is imádkozhatsz, Uram, ítélj meg engem. Mert palás lesz és süveg az Isten ítélete. Ha jön és Isten ítélete, nem agyonüt, nem kivégez, nem falhoz állít, hanem megigazít, helyre igazít, megtisztít. És ha vétkeztél is, tudod, hogy nem fogsz elpusztulni Isten jelenlétében. Mert Jézusnak a vére van rajta. És joga van Jézus vérének arra, hogy téged kitisztítsa minden slamasztikából, hibádból. Mert a megigazulás erről szól. Benne van a jelen és a jövő. Nem csak a jelen, hanem a jövő is. Hogy neked jogod van helyreállni. Azért, mert Jézusnak a vére megszerezte ezt neked, és föltámadta az Úrban. És meg vagy igazulva. A megigazulás, az szerintetek folyamatos, vagy egyszerű? Becsapós kérdés, de előre mondom, Vágó István. Tehát, a megigazulás, amikor az Úr Jézus Krisztusnak a sebeiben meghalsz, és a sebeiben föltámadsz, akkor azonnali. A megigazulás egy életet jegyez meg. Azonnali! Nem kell érte tenned semmit! Kegyelemből van, sugnak. És mondok még valamit. Ingyen van. Free. Ingyen letölthető. Free. Ingyen. Ingyen van. Nem tudsz érte semmit tenni. És meg ne próbálj érte bármit tenni. Nem fog menni. Nem tudod kifizetni. Megragad. Elragad téged. Isten igazságossága. Mert nem a tiéd, az Úré. És mondok még valamit. Amikor téged Isten megáld, lelkileg, anyagilag, szellemileg, akkor igazából nem is téged áld meg, mert te megdöglöttél. Ha valóban megtértél, akkor kinyírtad magad. Élet többé nem él, hanem ki él bennem? A Krisztus! Hát Pál azt mondja az egyik helyen, hogy én már nem ismerek az újjáteremtett embereket test szerint. Csak Krisztusban, szellem szerint. És tudod, hogy mit áld meg Isten? A Krisztus benned. A magot. A magot. Ahogy Ézsaiás mondja, hogy a magra önti ki az esőt. A mag miatt jön rád a Szent Szellem. A Krisztus miatt. Ki, gyorsan kiábrándítalak magadból. Nem magad miatt áld meg Isten, mert annyira jó vagy, hogy olyan jók a cselekedeteid. Azért, mert Krisztus lakik benned. Amen. Megyek gyorsabban. Ézsaiás 61:10. Ez egy szellemi dolog, amiről itt beszél az Ézsaiás 61. Az ugye Krisztusról ad nekünk útmutatást, a kenet hogyan jött az életére. Egyébként pont tegnap Norbival beszéltem, még este fölhívtam, gondolom aludt, mert anámos hangja volt, vagy szellembe volt, transzba. Igazából minden, ha Istent akarod szolgálni, ki az, aki szeretné Istent szolgálni? Dicsőség az Úrnak. Mindenki. Ha Istent akarod szolgálni, az én véleményem az, hogy azt a Istentől kapott jövőt kell megvalósítanod, vagy Istentől kapott úgymond útmutatót, utasítást, az az Ézsaiás 61 írja le. Kenneth Haginnek megjelent egyszer az Úr. Többször. És azt mondta neki, Jézus mondta neki, állítólag, hogy minden helyen felolvasta az Úr, ezt, vagy felmondta az Úr ezt az igét. Ézsaiás, nem ezt, az Ézsaiás 61:1-2. Minden helyen felolvasta, mindig a zsinagógába, vagy idézte, bocsánat, mert olvas nem olvashatta, ugye, Tóra nem volt mindenkinél. Nem jutott a Tórához. Csak az, aki ugye be volt osztva. És hiszem, hogy minden szolgálatnak ez az alapja. És ezzel indított a szolgálatába. Az Jézus azért jön, hogy megszabadítson bennünket. Én ebben hiszek. Az ige és a Szent Szellemre vágyál mindig. Az igére és a Szent Szellem. És ne alkudj meg, hogyha a Szent Szellem jelenléte nem olyan erős az életedben, amilyet szeretnél. Nem mondd azt, hogy oké. Soha ne legyen elég a Szent Szellem jelenlétéből. A másik pedig, akkor leszel igazából egy kiegyensúlyozott szolgáló, hogyha az Isten igét ugyanúgy szereted, mint a Szent Szellemet. És valakitől hallottam, nem az én igazságom. Azt mondta nekem egyszer valaki, Lajos, nem érdemled meg Isten élő beszédét, Isten kinyilatkoztatott, kijelentett igéjét, amíg nem tiszteled az írott igét. Azt mondja, nem érdemled meg, mert nem tiszteled az írott igét. Akkor Isten is elkezd majd téged más módon tisztelni. Mert tisztelt téged, mint újjászületett egyén, de Istenben vannak mélységek. Például Ábrahámot barátjának nevezte. Tehát vannak a szeretet kapcsolatban, Istennek az Isten élményedben, az Isten képedben mélységek. Ma erről lesz szó Ábrahám életében, hogy Ábrahámot is Isten egyre mélyebb Isten képűségben áldotta meg. Újabb és újabb neveket adott neki magáról. És a név, a Sém, héberül Sém, ez Istennek a nevének a tulajdonságát, Isten nevének a kifejeződését adja, de magát a természetét is. A szívét Istennek. És amikor találkozik a Bibliában egy ember Istennel, akkor mindig Isten szívével találkozik. És mindig Isten elmondja, hogy az ő szíve mit gondol róla. Hogy közelebb kerüljön ő hozzá. És van egy nagyon fontos törvényszerűség, hogy Isten mindig gondoskodik arról, hogy ő lépjen először. Tehát nem úgy lesz, hogy te addig keresed Istent, amíg meg nem találod, hanem majd Isten fog gondoskodni arról, hogy megtalálta őt. Ez fontos. Tehát higgy ebben, hogy Isten szeret téged, ezért gondoskodni fog arról, hogy megtaláld őt. örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben. Mert üdvnek ruháival öltöztetett föl engem, igazság palástjával vet engem körül, mint vőlegény, aki pap módon ékesíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja ékességeit. Mint vőlegény, aki pap módon ékesíti föl magát. Vőlegény, aki pap módon. Miért fontos ez? Azért, mert te pap vagy. Szellemi pap. És ahhoz, hogy föl legyél ékesítve, el kell hinned, hogy meg vagy igazulva. És jogod van Isten áldásaihoz. Jogod van Isten áldásaihoz. Mert a Melkisedeki papság pont erről szól. Maga a Melkisedek neve is ezt jelenti. Mit jelent a Melkisedek? Melkicádok. Az igazságnak a királya. Maga Jézus így nevezi önmagát. Az igazság királya. Ez a rend így nevezi magát. Óriási. És a papságodnak a lényege, hogy te neked jogod van Isten elé menni. Minden Isten tisztelet áldásról szól. Nincs olyan igaz Isten tisztelet, hogy Isten ne jelenne meg, és ne akarna áldás hagyni maga után. Dicsőség Istennek! Bármikor, amikor fölmentek a nagy ünnepek során, az összes ünnepen, vagy a legfőbb ünnepen, a Jom Kipurkor, ugye Isten keresni, az izraeliták mindig megkapták Istentől az egész évre az áldást. Mindig! A hit által mentek Istenhez. És családok vonultak, milliók Istenhez Jom Kipurkor, hogy megkapják az áldást. És a pap rájuk mondta az áldást, és megkapták. Képtelenség volt egy izraelitának bevesülni. Ha Isten elé megy, akkor Isten nem fogja megáldani. Ez pogány hozzáállás. Hogyha Istenhez megyek, akkor Isten nem fog megáldani. Ebben benne van a vádlás, a károsztatás, az ítéletnek az Isten képe. Hamis! Amikor Istenhez megyünk, ő mindig áldani akar. Amen. Meg akar bennünket áldani. Amen. Segíteni akar, hogy egyről a kettőre jussunk. Dicsőség Istennek. Ezért van Isten tisztelet létrehozva. Ezért mondja el Isten, hogy hogyan kell őt tisztelni az új szövetségben. Hogy ő bennünket megáldván, megáldjon, megsokszorozódjon a bennünk lévő áldás. Dicsőség Istennek. Jézus nem azért jött, hogy átkozzon, hanem azért jött, hogy áldjon. Nem azért jött, hogy elítéljen, hanem hogy fölmentsen az ítélet alól. Amen. Egyébként érdekes az, visszatérve az igéhez, az ige tiszteletéhez, hogy Jézus azt mondja János 12-ben, hogy ahogyan hozzáállsz a rémához, az meghatározza a sorsodat. És ha elveted a rémát, akkor az Istennek a beszéde fog téged megítélni. A logosza. Hogy miért fontos ez? Azért, mert mindig, amikor te megragod az igét, először logosz. Először írod beszéd. Utána a logosz kinyílik előtted, kijelentést kapsz, és föltárul valami új. Ezt nevezem én hasadásnak. Hogy szinte a szíved ketté hasad. Olyan erővel jön be Isten beszéde, amely elnálhatatlan. Ezt át kell élned. Hogy például azt mondja Isten neked, hogy Isten szeret téged. Ez egy alap. Az Atya szeret téged. De tudod, hogy ez úgy jött be neked, hogy képes voltál megtérni. Elfelejteni az egész életedet. És ez lépésről lépésre fog haladni, hogy Isten állandóan szövegelni akar feléd. És ez a szövegben élet van. Amen. Ekkor lesz igazából a kijelentés az életedre nézve. A megtérés, képzétek el, igazából nem azt jelenti, hogy hátat fordítasz valaminek. Ezt is jelenti. De legfőképpen az eredet szövegkörnyezetből, meg a tartalom azt jelenti, hogy belül egy kijelentést kapsz, és arra ráállsz, és ez téged megváltoztat. Ezt jelenti. Hogy ráállsz valami új kijelentése. Van egy szó erre, paradigmaváltás. Valamilyen mintát követsz, ez a paradigma, minta, és új minta jön a régihez. Például amikor arról beszélünk, hogy meg kell újulnunk szellemben, akkor nem azt jelenti, hogy az elmúlt életünket dobjuk ki, és valami új jön. Nem. Hanem a régit Isten nem konzerválja, hanem helyreállítja. És valami újat is hoz. Vagy fölcseréli a dolgokat Isten. Előhoz valami újat, mert Istenben minden reggel új van. Megújul az ő kegyelme rajta. És általában a dicséretek alatt újul meg Isten. Az Ézsaiás leírja, most erről sem beszélek, de nyugodtan írjátok föl. Nézzétek meg az Ézsaiásba, mikor azt mondja, új éneket adott számba, és az új énekről beszél Ézsaiás. És ott pedig utána az ébredésről beszél. Amikor jön egy új dal Istenből, a mennyből, akkor mindig jön egy új kenet, egy új friss látás. Mert Isten a dicséretek között lakozik, nem a hangszerek között, nem a dicséret zenekar között, hanem a dicséreteink között lakozik. És mondok még valamit, hogy a Héberben a hálaadás és a dicséret az ugyanazt jelenti szinte. És képes volt Isten a Dávid sátra alatt családokat úgy megáldani, hogy kinyilatkoztatást kaptak a dicsérettől és a hálaadásról. Ilyen hálaadó családokat kent föl Isten. Rá állt a magzataikra ez az áldás. Mert megtanultak hálát adni. És azért beszélek a hálaadásról, mert Zsoltárokban azt írja Dávid, hogy emelkedjenek föl a kapuk. Emelkedjenek föl a kapuk, és azt mondja, a hálaadással lehet bemenni az Úr kapuján. Azt mondja. Hálaadással lehet bemenni az Úr kapuján, az a dicsérettel lehet bemenni az Úr kapuján. És mi az Úrnak a kapuja? Zsoltárokban elírja, az igazságnak kapuja. Azt mondja így. Így mondja. A megigazulásod, az igazság szereteted által tudsz bemenni az Isten kapuján. De ezt csak hálaadással tudod meg. Megoldani, felnyitni, kinyitni a szellemi kapukat az életedben. Tehát ha azt akarod, hogy megújuljon a szellemi életed, tudnod kell, hogy te egy igaz ember vagy. Meg vagy igazulva, ezért kinyílnak a kapuk, és ezáltal mész Istenhez. És a hálaadás, a dicséret, ez mind megnyitja a kapukat. De miért dicséred az Istent? Mert meg vagy igazulva. Mert igaz ember vagy. Mert nem tudod a gyalázat, a mocsok. Tudod, hogy neked jogod van, hogy neked tiszta az ügyed. Nincs múltad, nem, nincs priuszod. Eltörölte az Úr a priuszt. Ha kikéred az Úrtól, hogy valóban milyen ember vagy, akkor nem lesz ráírva a régi bűneid, hanem tiszta papír lesz. Amen. Mert igaz ember vagy. Amen. Tiszta az erkölcsöd. Így van. 59.17. Felölti az igazságot, mint páncélt. Felölti az igazságot, mint páncélt. És a szabadítás sisakja van fején. Felölti a bosszúállás ruháit, mint köpenyt. Szellemi harchoz elengedhetetlen. Efézus 6-ban beszél erről az Úr. Pálon keresztül. Ugye? Ez egy szellemi fegyver. De mindjárt beszélünk bővebben erről. Azt mondja a Zsoltárok 85.11-ben, hogy az irgalmasság, hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Ezáltal, hogy te megigazulsz, találkozni fogsz a békességgel. Isten szelleme szellemit szab szellemihez. A hithez hitet. Ez magától jön, a Szent Szellem tanít bennünket. És képzétek el, hogy ha betöltekeztél a Szent Szellemmel, akkor benned lakik a Szent Szellem. Kenet, megtanít titeket mindenre. És elvezet mire? Minden igazságra. A kenetnek nem az a célja, csak hogy érezd Istent, hanem az is, hogy tanítson. És van benned egy kenet, a Szent Szellem jelenléte, amit tanítani, és elvezetni az igazságra. Amen. És azért hoztam fel ezt az igét, hogy értsd meg, szelleme gondoskodik arról, hogy egyre mélyebben belemenjél Istenbe. Róma 5.1. Róma 4.25-től. Aki, ez Jézus, ami bűneinkért halálra adatott, és föltámasztatott a mi megigazulásunkért. Amen. Miért támasztotta föl az Úr a halálból Jézus Krisztust? Hogy mi megigazuljunk. Megigazulva azért hit által, hogyan jön a megigazulás? Hit által. Látni azt, amit nem látsz. És ebben beleállni, bizalommal rá támaszkodni. Bízol abban, hogy Isten olyan ítéletet adott, ami átvisz téged a halálból az életbe. Ebben hinned kell. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel. Mi a megigazulás első gyümölcse? Békességünk van Istennel. Nem tudod szétválasztani. Egymásba illesztődik, úgy, mint a matrióska babák. Na ugyanígy van a megigazulás dicsősége is, illetve az engesztelés dicsősége, mert az engesztelésben benne van rengeteg áldás. És egyre jobban mész hitben, olvasod az igét, egyre jobban kibontja a Szent Szellem ezeket az áldásokat. Ezért nem kell idegeskedni, nem kell pörögni. Take it easy, buddy, mondja az angol. Nyugodjál le! Ugyanez az elv szerint működik a szövetség is. Jézus szövetségében benne van az összes szövetség. Dicsőséges ebben. Ki van teljesedve Jézus szövetsége, mint az összes szövetség. Minden szövetségnek volt feltétele. És van. A feltételek mögött ígéretek vannak. Az ígéret mögött igék. Isten beszéde. És Isten beszéde jogfolytonos. Nem vonja vissza. És Isten beszéde jogfolytonos. Megigazulás által tudtál belemenni ebbe a szövetségbe, az új szövetségbe. És benne vagy. Az ígéret a tiéd. Tiéd az ígéret. Miért? Megigazulás által tudtál belemenni ebbe a szövetségbe, az új szövetségbe. És ezért békült ki veled Isten. Mi kell a szövetséghez? Vér és áldozat. Mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Áldozat és vér. Te nem azért vagy áldott, mert te döntöttél, hanem igazából azért, mert elfogadtad az Istennel való szövetséges feltételeket. És a szövetségnek feltétele az volt, hogy te elhiszed, hogy te meg vagy igazulva, és az a vér miatt van, és a vér az igaz szent. És Jézus is megigazult volt. Igaz volt a vére. Tiszta. Ádám bűne nem volt a vérében. Azt mondja az ige, megigazulván hit által békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez határozott igeidőben van benne. Határozott. Határozott igeidő. Ez olyan, mintha azt mondom, én itt állok. Aki által van, menetelünk is a hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Mi által van lehetőséged Istenhez menned? A megigazulás és a békesség által. Két nagyon fontos dolog. Tovább megy az ige, és azt mondja, hogy a megigazulásnak van még egy gyümölcse, hogy tudsz menni Isten elé. Tudsz menni Isten elé. Van úgy, valamiben elbizonytalanodok. Akkor olyankor sokszor észreveszem magamat, mint hogyha az apám elől bujkálnék. Szellememben érzem, mint hogyha lesütötte volna a fejét, a szívem, a szellemem, és úgy érzem, hogy imádkozni kéne már menni az atyához, de valahogy nem merek. Nem tudom, volt-e már ilyen érzésed? Terelgetsz, így van? Terelgetsz. És azt mondja utána az ige, aki általában menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Tehát mit hoz létre a megigazulás? Kegyelmet. Tehát elérheted Isten kegyelmét. Kegyelem igazából Istennek a jó indulata, de azt is jelenti, hogy erő. Képesség arra, hogy valamit megtegyél. Ez a kegyelem. Ez egy természet fölötti dicsőség, a kegyelem. Az nem azért van, figyelj most, opcióként, választható dologként, mint amikor az autót veszed, ha új autót veszel, mondjuk Csabi, te már vettél, és ugye voltak választható lehetőség, ülés, fűtés, króm, tükör, stb. Ez nem választható a kegyelem az Úrban. Vagy hogyha akarom, akkor választom a kegyelmet, vagy nem. És nem azért adatik igazából a bűn miatt, tehát hogy te mindig vétkezzél. Hát itt van a kegyelem, bármikor vétkezhetek. Akkor vétkezek, fölmutatom az Úrnak. Hát tudom, drága testvérem, mennyi atyám. Hát máma nem voltam olyan jó kisfiú. De itt van a kegyelem. De ez nem erre adatik. Tehát ez nem erre adatik. Igen, segít a kegyelem, hogy eltörőltessék a bűn, és ahol megsokosodik a bűn, nagyon tudjuk ezt az ígét, akkor a kegyelem is megsokosodik. De igazából Isten nem erre tervezte, hogy tudja jól, hogy te majd kijátszod Istent, mindig itt van a zsebedben, mint a bérlet. És akkor mész tovább. Persze, lehet használni a kegyelmet, mert azért van, hogy kijöjjünk a bűnből. De a kegyelem igazából azért adatott, hogy benne maradj a megigazulásban. Hogy igaz emberként éld le az életedet. Ez a lényeg az életednek. Hogy megtartsd az igazságosságodat. De a kegyelem igazából azért adatott, hogy benne maradj a megigazulásban. Ez a lényege az hitű életünknek. Nem mehet be a mennybe csak, aki meg van igazulva. Vagy úgy is mondhatnám, megtartotta a pusztában a megigazulás dicsőségét. Úgy, mint Ábrahám. A következő gyümölcs, amit látunk a Bibliából, Istennek a dicsősége, hogy dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Tehát eljön egy dicsekedés az életedben, ez igazából kifejeződése annak, aki vagy, mert ha meg vagy igazulva, dicsekedni fogsz az Úr előtt, a testvérek előtt, és a szellemvilág előtt. Ez nem elbizakodott dicsekedés, hanem szellemi dicsekedés. Nem tudod magadba tartani. Ha valaki megtér, az mindenkit meg akar evangelizálni. Miért? Mert a szellem akkor még teljesen él benne. Aztán mennek a hónapok, a napok, és jól lehűti az egyház, hogy nehogy örüljön és boldog maradjon. Nehogy véletlenül valaki boldog legyen a gyülekezetben, hogy meg van igazulva. A vallás kiszívja belőlünk a megigazulás dicsőségét. Na tehát, hogy megyünk előre az Úrban, Isten azt akarja, hogy ez a megigazulásnak a dicsősége örömként följöjjön és reménységet hozzon. Ezért mondom azt. A megigazult embernek van reménysége. Mert a megigazult embert jövőbe tud nézni. Figyelj, amikor rajtad van egy nagy nyomás, egy nagy teher, akkor igazából addig látsz, ameddig az orrod van. Miért? Mert azt érzed, hogy Isten áldásának az igazsága, hogy az igazság áldása, igazság alapon lévő isteni ellátás, Isten jósága nem tud eljönni. Úgy érzed, hogy megfenek lett az Isten áldása. Amikor megérted, hogy neked jogod van az áldáshoz, és Isten szép lassan megtanít a hitre újra, hit lépéseire, akkor azt fogod érezni a szellemedben, hogy előre tudsz nézni. Mert el tudod azt hinni, hogy valahonnan be fog jönni lóvé. Addig nem hittél benne. És azt mondtad, Istenem, mi lesz velünk? De mégis jön az Istennek a dicsőséges hite újra. És akkor abban a pillanatban azt érzed, hogy valami megváltozott a szívembe. Kicsit előrébb tudok nézni, mondjuk egy nappal, két nappal. Ez a megigazulás dicsősége. Róma 5, menjünk vissza Róma 5-höz, ahol voltunk. Róma 5:8. Az Isten pedig mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Miután azért most megigazoltunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Jézusnak a vére az nem egy ilyen elvont fogalom, valahol lebeg, elérhető bárki számára, aki hit által közeledik Istenhez. Jézus vére az ugyanolyan szellemi valóság, mint a Szent Szellem. És azt mondja János, hogy az Jézusnak a vére, a Szent Szellem és Istennek a beszéde, mind a három szellemi realitás, szellemi valóság. És azt mondja Jézus, hogy annyira valóságos az ő vére, hogy vegyük a vérét, és igyük a vérét. Tehát ugyanúgy be kell töltekezned Jézus vérével, mint a Szent Szellemmel és Istennek a beszédével. Venned kell a vért, innod kell a vért, és hinned kell, hogy ez megújít téged. Jézus azt mondja, hogy a szövetséget ezáltal tudjuk fönntartani. Hogy vesszük, esszük, isszuk Jézust. Ez a szellemi transzparencia. Amert amikor valóban megáldjuk, akkor rászáll erre a borra a Szent Szellem jelenléte. És többé már nem a bort igyad, hanem utána már hit által kell venned a poharat, és nem azt kell ízelgetned, vagy nézned, hogy milyen szépen vöröslik, hanem abban kell hinned, távol álljon, hogy valaki így vegye az Úr Jézusnak a vérét. Hanem úgy kell nézned, hogy ez a te életed, és a Szent Szellem rászáll erre az anyagra, és ahogy megiszod, ez már az életedre életet hoz. Ez a szellemi transzferencia. Mondom, mi két transzferenciát a Bibliában. Amikor kézzeltétellel imádkozunk valakiért, akkor egy ilyen transzferencia, egy ilyen katalizátor vagyok Isten számára, és rá árad az én testemből, szívemből, lelkemből a kenet, a Szent Szellem jelenléte a másik testvérre. Ez is transzferencia. És mondok még egy transzferenciát. Jézus azt mondta, hogy ő az érckígyó a pusztában. És amikor a pusztában felállították az érckígyót, Mózes segítségével, mit mondott Mózes ott? Mi történt, amikor rátekintettek az érckígyóra, erre az érckígyóra? Transzferencia történt. A szemükön keresztül betöltekeztek Isten csodatévő erejével, csodatévő kerettel, és ahogy nézték az érckígyót a poznán, a transzferencia által, mert hit által néztek oda a kígyóra, Krisztus dicsőségét nézték, szemlélték, meggyógyultak. Ez az egy hely, ahol a kígyó pozitív szerepet kap. Most ebből ne hozd ki azt, hogy az ördög is ott volt a poznán. Mert nem volt ott az ördög a poznán. Dicsőség Istennek. Ez transzferencia. És amikor te megigazulsz, transferálja Isten az életedre, hogy igaz ember van, és jogod van Istenhez menni. Amikor benne vagy az ördög nyomásában, és akkor föl tudod emelni a fejedet, mert tudod, hogy Jézus vére kiszabadít téged ebből az életérzésből. A Jézusra való kapcsolat, közösség. Ugye ezt mondja az ige. Közösségünk van az Úrral. De nem csak közösségünk van, hanem részesedünk az Úrral. Részesedünk. Tudod, mit jelent? Hogy az Úr odaadja az ő részét neked. Ez a szövetség feltétele. Hát amikor kötöttek a nomád népek egy szövetséget, ma Európában, a 21. században ez már nem működik, tehát nincs szövetség, nincs jelenség. Egyetlen egy szövetség van, ami még hát épp hogy áll, ez a házasság szövetsége. Még erre mondják azt, hogy oké, ez még megy. Épp hogy áll, ebben a posztmodern világban. De már az is ingatag, ugye? Sőt, azt profitálja Pál Timóteusnak, hogy az utolsó időben nem fognak házasodni az emberek. Tiltják a házasságot. Nem a szexet tiltják, hanem a házasságot. Hogy vége lesz a házasságnak? Igen, nem sokára. Az utolsó szövetség, utolsó pillér a társadalomban, ami Istentől való szövetség, az ki lesz fújva. És akkor jön el a vég. Na, visszatérve, amit akartam mondani, a részesedésben, amikor szövetséget kötsz Istennel, örökkévaló az a szövetség. Dicsőség Istennek. Elkötelezte magát az Úr, és részesedik Isten belőled, és Isten is odaadja az ő részét beléd. Ez a szövetség. Az 1 Mózes 15:1. Ez egy fontos ígéret. Isten megint megjelenik Ábrámnak, ugye itt még nem Ábrahám. E dolgok után lett az Úr beszéde Ábrámhoz a látomásban. Ezt mondta, ne félj Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, és te jutalmat felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram, Isten, mit adnál nekem, holott én magzat nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a Damaszkus beli Eliézer. És mondta Ábrám, imé, én nekem nem adtam magot, és imé, az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. Ez Eliézer. És imé, szól az Úr ő hozzá, mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem, aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. Igyáig. Először is, Ábrahámnak két ígéret volt föntartva, a mag és a föld. A mag és a föld. Mind a kettő Krisztust jelképezik, csak más módon. Ábrahám ekkor még nem tudta teljesen elhinni az álmot, az Isten álmát. Amikor újjá születünk, akkor mi is átvegyünk egy hasonló folyamaton, nagyon nehezen tudjuk ráállítani a megújult szívünket Isten álmaira. A saját álmainkkal küzdködünk, és harcol az Úr álma mi álmainkkal. A test álma az Isten álmával, a Szent Szellem álmával. Róma 8-ban azt mondja az ige, akik újjászülettek Krisztus szellemétől, ez fontos, tehát Krisztus szellem által vagyunk újjászületve, azért, mert a Krisztus szelleme átadja a Krisztus jellemét. Azt mondja Róma 8, Krisztus szelleme bennünk van. És ez álmodóvá tesz bennünket, mert azt mondja ott, hogy a szellem gondolata, tehát a szellem gondolkodik bennünk, és gondol, egyébként nem csak gondolatot jelent ez, hanem érzést, indulatot, szándékot. Tehát az Isten szellemének a szándéka a Krisztus szelleme által beléd helyeződik, és elkezd életet és békességet gondolni benned. Maga a Szent Szellem ösztönöz téged, hogy Istené legyél. Ezért tud a Szent Szellem vezetni gondolatokon, szándékokon keresztül. Egyre mélyebben beleengeded a szívedet, hogy belemártozzon az Isten szeretetébe, Isten jelenlétébe. A megigazulás által, hogy átveszed Jézus fejét és elhiszed ezt. Ezt miért mondom? Azért, mert a Szent Szellem téged is meg akar tanítani erre. Hogy engedd át a szívedet, lényedet a Szent Szellem gondolatának. És ne engedd ezt, azt, amit éveken keresztül Ábrám megengedett magának. Kihívta őt Isten, Ur-Kasdimból, a démonvilágból, a démon közegből, házi bálványokból, és Isten pedig belőle tett egy óriási dicsőséges atyát. Menjünk tovább. Tehát az történik itt, hogy Ábrám hisz abban, hogy az ő szolgálja örökli az ígéretet. Ahhoz, hogy elhidd, hogy Istennek terve van az életeddel, át kell állnod arra, hogy Isten terve lesz az áterv, és nincs, nem lesz, hogy majd valahogy megoldod. Ezt ki kell szakítani a szellemedből, szívedből. Hogy Isten tervében tudj hinni. Hogy nem a könnyű megoldásokban, hanem Isten megoldásában. Ez a legnehezebb döntésed. És nézd meg, Isten megjelenik ennek az embernek, Ábrámnak. És nézd meg Istennek a jelenlétében, mivel foglalkozik. Hogy majd a szolgáló meg mit tudom én, milyen ötletekkel áll elő Istennek. Ezért te ne legyél annyira biztos, hogy betöltekeztél Szent Szellembe, hogy neked nincsenek ilyen ötleteid. Mert maga a jó Isten jelent meg Ábrámnak. Valódi kijelentés volt. Valódi jelenléttel. Nem mondhatjuk azt, hát ő kitalálta, videófilmet nézett, vagy túl sok töltött káposztát evett este. Mert ott egy valódi isteni kijelentés volt. És mi jött elő Ábrám szívéből? A hitetlenség. Nem hitte el Isten álmát. Nem tudott álmodni. A mi generációnk, ez az európai generáció, kelet-európai generáció, Budapest, Magyarország, nem tud álmodni. Nem mer álmodni. A naturalizmus lenyomja, lehúzza a szívünket. Az anyagban hiszünk, abban hiszünk, amit látunk. Azért, mert itt élünk ebben az utolsó században, utolsó generációban, a Földön. És Isten azt akarja, hogy újra megújuljon a szíved, a szellemet, hogy álmodjál. Mert a hit álmodóvá tesz téged. Hát nem azt mondja Joel profécia? Leszállad minden testre az én szellemem, és mit csinálnak ott? Álmokat álmodnak! Föl kell szabadítani az embereknek a szellemét, szívét. Hogy újra merjék azt álmodni, amit Isten akar álmodni. Ez az Ábrám hite. És Ábrámot is Isten megálmodtatta. És azt mondja itt az ige. És ímé szól az Úr őhozzá mondván. Nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És ötös verszak. Fogta ezt az Ábrám gyereket. Megfogta a kezét. És kivitte Isten. És elkezdte álmodtatni. Azt mondja, tekints fel az égre. A férfi az nagyon vizuális lény. Szóval hogy mondjam el, lehet a szolgálatba bevinni az eléhez. Ezt beviheted a szolgálatodba is. Miért? Azért, mert ez a könnyebbik. Hogy Isten ígéretét te majd megoldod. És azt mondja itt az ige, kivitte őt, hogy lásson. És tekints fel az égre, és támáld meg a csillagokat, ismered az igét. Így lészen a te magod. És mi történik a hatos verszakban? Mi történik Ábrahámmal, vagy az Ábrámmal? Hitre jut. És mit mond utána az ige? Megigazul. Itt igazult meg Ábrám. Hogyan igazult meg? Hogy látta a láthatatlant. Látta a Krisztust, mert azt mondja, magot ad neki. És a Galácia levél azt mondja, hogy a mag Krisztus. A mag Krisztus. Itt kapott Krisztusról egy képet. Nincs leírva itt ebben a történetben, ez csak azt látja, aki elolvassa az új szövetséget, és látja, hogy látta Ábrahám Jézus napját.
Amen.
Tehát itt kap egy kijelentést, miről? A föltámadásról. Ezért tudott hinni. A Róma 4 teljesen leírja. Tudta, hogy föl tudja Isten támasztani Izsákot. És azt is tudta, hogy az előkép. Tehát itt igazult meg Ábrám. Innentől kezdődik a szellemi élete. És mondanék ki Isten, nem fejezi be Isten. Én vagyok az Úr, aki téged kihoztalak Ur-Kasdimból. Megint elmondja neki, hogy neked adjam a földet örökségül. És most miről fog beszélni? Most már nem a magról, hanem a földről. Tehát utána jön a föld. Először a magról beszél, aztán a földről. És ugyanígy van a szellemi életünkben is. Először be tudjuk fogadni a Krisztust. Erre eljutunk hitben, tapsol a menny. Tényleg, leborul a menny előttem. Hogy eljutottam erre. Örül mindenki. Végre befogadtam az Urat. Hát ugye öröm van. A nagyságos Úr megtért. Ideje volt már. És akkor megtérsz, akkor arra a hitre eljutsz, hogy Jézus él. De arra a hitre már nem nagyon, hogy be fogsz jutni a Kánaán földjére, ahol Isten el fog téged természet fölötti módon látni, és olyan ígéreket kezdesz el az Új Szövetségben olvasni, például az Efézusi levélben, hogy minden szellemi áldással meg vagyunk áldva a mennyekben, azaz a Kánaánban. Mert a Kánaán jelenti a királyságot. Jelenti Krisztust is. De jelenti a szellemi ezer éves birodalmat is. Több jelentése lehet Kánaánnak. A szimbólumban el lehet veszni egyébként. Például amikor Galáciában Pál beszél arról, hogy a Sárának a szövetsége, a szabadság szövetsége, a Hágár való házassága pedig a törvény, a szolgaság szövetsége. Hát ezt ki gondolta volna? Hát azt nem mondta, hogy te ezt tudtad, mielőtt te olvastad a Bibliát. Ez az egy maradt ránk, amikor így értelmezi a szimbólumot, a jelképeket, ugye, Pál. És az Ábrahám története tele van ilyen szimbólumokkal. Mi a föld? Az Istennek az új földje, az életedre nézve. És ebbe kell belemenned, hogy elhidd ezt is. És aztán kapd ígéreteket, hogy mennyi föld lesz, stb. Stb. Tehát be kell menned a magról való kijelentés után a földről való kijelentésre. A magról való kijelentés után a földről való kijelentésre. Mind a kettő Krisztus középpontú. Az egész kijelentésrendszer Krisztus középpontú. Nincs olyan kijelentés, amit ne Krisztusból kapnád. Maga az igazság, amit kijelent neked Isten, az is Krisztus. Minden Krisztusból van. Ezért mondja Jézus, hogy egyetek engem. Csak ezzel foglalkozz. Egyél engem. Így áll engem. Az egész menny Krisztus-centrikus. A föld Krisztus-centrikus. A pokol Krisztus-centrikus. Mert várják már a végüket. Tudják. És új föld, és új jég. Csak így neked, nektek. A Róma 5-ben, ha visszalapoznánk, tudjátok, azon írva, a reménység próbatételt, kipróbáltságot hoz, tudjátok. Aztán az reménységet hoz. És lásd meg, hogy a megpróbáltatásaid arról szólnak, hogy tudod-e a megigazultságodat fönntartani Istennel, ez igaz állapotodat, hogy nem szennyezed be magadat az igazságtalansággal, a törvénytelenséggel, és tudod-e alkalmazni a bárány vérét ezen a területen az életedben. És minden személy ki van próbálva az igazság tekintetében. Mindenki. Mindenki. És erről szól a puszta. Ki van próbálva az igazságosságot. És most figyelj. Amikor Izsák az apjával fölment a Mória hegyére, akkor mit mondott Ábrahám? Akkor már Ábrahám volt. Mit mondott Ábrahám? Azt mondta, majd Isten fog gondoskodni. De úgy is lehet héberül fordítani, hogy Isten a gondoskodás. Tehát, hogy maga Isten a gondoskodás. Ez Krisztusra mutat. Hogy maga Isten a gondviselő. Maga Krisztus a gondviselő. Azt mondta a szolgájának Ábrahám, fölmegyek imádni Istent. A megigazulás, megtartásának az egyik kulcsa az imádás. Az Isten imádása. Azt mondja az ige, a Róma 4-ben, meg a Jakab 2-ben is, hogy ahogy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott témek, felvívően Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és cselekedeteikből lett teljessé a hit. És beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám Istennek, és tulajdonított néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok? Cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Ezt tudod, mit jelent? Hogyha te megigazultál rögtön, miután újjászülettél, utána neked hitben cselekedned kell. Háromszor jelenik be az Új Szövetségben az az ige, az a, hogy az igaz ember, azaz a megigazult ember hit által él. És az, hogy Ábrahám itt, az 1 Mózes 15-ben megigazult, ez nem azt jelenti, hogy tökéletes volt. Mert a 15 és a 22-es fejezetig, hogy Izsák történetig, hogy eljusson, az több évtized volt. Mi történt itt? Hogy teljessé lett a hite. Tehát azt jelenti, hogy nem a megigazulást kell teljesítened, hanem a hitedet kell teljesen bevégezned. És az a te hited, amit Istentől kapsz, azt kell neked megtartanod. És Pál ezért beszél arról, a nemes harcot megharcoltam, hitemet megtartottam. És mit tétetett el neki? Az igazságosság koszorúja. Miért? Mert ő már tudta, hogy vége lesz a pályafutásának. Befutotta a pályát, úgy, mint Ábrahám, aki betelve az élettel elment az Úrhoz. Ugyanúgy Pál is tudta, hogy megtartotta az igazságosságát. És megadatik nekünk, és képzeld el, hogy fölmegyünk majd a mennybe. És ott a mennyben mindenki itt, aki megtartja az igazságosságát, amíg vissza nem jön az Úr, kap majd egy koszorút. És az lesz ráéve az igazságosságnak a koszorúja. Fantasztikus. Fantasztikus az Úr. Ez a koszorú vár. Van még ezen kívül még koszorú. De ez az egyik koszorú, ami vár ránk. Az igazságosság koszorúja. Óriási. A mennyben ezzel foglalkoznak, hogy téged megkoszorúznak. Gondold, hogy mennyire fontos az igazságosság. Ennélkül nem lehet bemenni a mennybe. Az igazságtalanok nem örökölik Isten királyságát. 1 Mózes 16. fejezetében. 15-ben egyébként még szövetséget köt Isten Ábrahámmal, vagy Ábrámmal, aztán pedig úgy nevet ad neki, a megigazuláshoz mennyire fontos az, hogy szövetségben gondolkodjál, és mennyire fontos az, hogy Isten a belsődet, a személyiségedet átalakítsa. Mert különben az megigazulást elveszítheted, ha a belsőd nem alakul át. 1 Mózes 16 és 1 Mózes 17 között 14 év van. Miért nincs benne az elmúlt 14 év? Elmondom, Isten jelenléte nélkül élt. Isten jelenléte nélkül élt. Most az lenne a jó dolog, ha megkérdeznéd, hogy mit csinált Ábrahám? Kitalálta, hát akkor legyen Hágáron keresztül az ígéret. Most már lebeszélte Isten a szolgáról, ezt már elhitte, megigazulunk, elkezdünk a magban gondolkodni, azt látjuk, új álmok jönnek, szellemben feldolgozzuk, utána pedig Isten a földet akarja megmutatni, azt is elkezdjük feldolgozni, de valahogyan mégis kitaláljuk, hogy hogyan jön létre majd az Isten áldása az életünkben. És ott vagyunk benne Ismaelbe. Ott vagyunk benne Ismaelbe. Mert nem megigazulás által akarunk élni, hanem a saját önérvényesítő igazságunk alapján. És figyeld meg, hogy Isten elbújik. Isten elbújik. Az Ézsaiás 41 azt mondja magáról, ott Ézsaiás 41-ben Isten, hogy egy rejtőzködő Isten. És csak azoknak jelenik meg, akik várnak rá. És valószínű Ábrahám belül átalakult, mert Isten megjelenik a 17. fejezetben. És azt mondja neki, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. A légy tökéletes azt jelenti, hogy legyen a hited befejezett. A tökéletesség az nem azt jelenti, hogy te holnaptól kezdve mindenben teljesen tökéletes ember leszel, mert arra törekszel. Erre csak a szellem képes téged megváltoztatni. Kijelentést kaptál Istentől, amiben hiszel, amire eljutottál az értelmedben, azt tartsd meg! A hitét beteljesítette. Hogy beteljesedett legyen a hitet, és erről beszélt a Jakab levél is. Képes volt arra, amit Isten kért tőle. Elkérte az Izsákot. Azt kéri el, hogy megnézze a szívedet, letesztelje a szívedet, hogy valóban hitből akarsz élni, vagy elveszíted a hitedet, és megragadod azt az anyagi javat, amit az igazságosságból örököltél. Ami jogos. Mert az Jézus Krisztusnak a vére jogot formál arra, hogy megáldjon téged. Annyira fontos ez, mert értsétek meg, hogy nem lehet erővel neki menni a kereszténységnek. Hogy akkor én holnaptól kezdem most, figyelj, Norbi, rám számíthatsz, figyelj. Annyit imádkozok holnaptól. Úr Jézus Krisztusban van a segítséged. Magban van az áldásod. Benned lakozó szellemben van, a magban van az áldásod, nem a testedben, nem Eliézerben, mert nem Ismaelben. Tudod, hogy miért? Mert Isten, hogy elérjen téged, a szíveden keresztül megy. A szellemeden keresztül. Tehát a megigazulás, az hat a békesség által, hat a szellemedre. És azt tud hatni a lelkedre, a testedre, hogy megőrizzen téged. Ezért akarja az Úr ma, amikor veszed az úrvacsorát, akkor a szíved is vegye az úrvacsorát, ne csak a szád. Hogy rá szálljon a vér a szellemedre. És bele menjen a szívedbe a vér. Ez valóságos. Amen.
Halleluja.